Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Meti Heteor Podcast 109. Marlborós telefonadása, és én a Júlis vagyok, és nem én szoktam kezdeni, sem folytatni ezt a felvezetőt.
De ez egyáltalán nem baj, mert most viszont te kezdted, és én folytatom, és ezzel teljesen felborítjuk a sorrendet. Én Póli Ferenc Ferenc vagyok, és a Júlis a mai vendégünk, a harmadik pedig a immár jól megszokott oszlopa ennek az adásnak, akit úgy hívnak, hogy...
Szedlek Ádám vagyok, Kelt, sziasztok!
Szervusz, Kelt, képzeljétek el, a kedves hallgatók dühöngtek azon, hogy egyáltalán semmiféle podcast nem elérhető, mindenki elment nyaralni, de nem csak miattunk, hanem egy csomó másik podcast sem volt éppen elérhető az étterben, de most az a jó hír, hogy nem csak mi, hanem lényegében mindenki más úgy tűnik visszajött a nyaralásba, és az én podcast hallgatómat például úgy elárasztották a meghallgatandók, hogy kezdek azon gondolkodni, hogy átugrom egyes régebbi adásokat.
Én most hirtelen... hetek óta ugyanazt hallgatom, bár nem úgy az adás, annyira azért nem jó. De a átlag három adásonta istenített There's No Such Thing as a Fish podcastban még van két-három olyan rész, amit nem hallottam, és reggelente ezen kacagok visszajönnek hangosan a villamoson egyébként. Már megszokták, hogy teljesen hülye vagyok valószínűleg az adóközönség. De hát csodálatos tények vannak benne. Például megtudtam, hogy a Némó nyomában című rajzfilm, hogyha egy picit hűbb lett volna a természethez, akkor az egészen máshogy játszódik le, mert hogy alapvetően ezek a bohócalak, ezek hermafroditák, és amikor Némó mama meghalt, akkor Némó papából Némó mama lett volna, és megpróbálnak Némóval gyereket csinálni, majd amikor Némó papa meghal, akkor Némó lányjá válik, és próbál keresni egy fiút magának. Ugye, hogy sokkal jobb sztori? Apróság.
Hát, én eszem.
Előbb-utóbb meghal.
Ja, nem azt akartam csak mondani, hogy ahhoz képest, hogy a korai Disney ilyen láblevágás, meg a kis hableány szelleme szomorúan kísért a tengerparton, ez tulajdonképpen child's play.
Én most megismerkedtem egy késői Disneyvel, nem is olyan nagyon késői, de viszont élő szereplős. Hát nem tudom, akarjátok-e, hogy meséljek róla. Az a cím, hogy Cloud Nine.
Mindenképpen, ez még akár jó is lehet.
Miattak.
A Cloud Nine az nem egy animációs film, hanem egy élő szereplős ilyen tini, szerelmes, kalandos film. A főszereplők azok egy síközpontban hát élnek, és hódeszkáznak, azaz snowboardoznak, és akkor van konfliktus, hogy a főszereplő lány az valójában csak azért van benne a csapatban, mert az apukája, aki a síközpont tulajdonos, az mit tudom én, elintézi neki, hogy ő legyen a legjobb deszkás lány a környéken. Kb. Ilyen szintű a történet. És egy ilyen nagyon, nagyon plázapicsa layout és beszédű csaj, iszonyú belőthajú fiúkák, az egész majdhogy nem hátborzongató, de tehát hátborzongató. És azért tudok erről ilyen részletesen beszámolni, mert azt hiszem az idei év volt az, amikor bevezettem a családba, hogy a hosszabb autós utazások alkalmával a gyerekek egy ilyen tartóra applikált iPad-en keresztül filmeket nézhetnek az autóban, és most valahogy már így elfogytak az összes ilyen menő filmek a Winchesterről, úgyhogy letöltöttem egy-két ilyen kevésbé menőt, vagy hát olyan kevésbé ismertet, ez a Cloud Nine is ilyen volt, és természetesen rákattantak a tini lány szerelmes és hódeszkázik történetre, úgyhogy vagy négyszer hallgattam végig a hangsávját ennek a filmnek, és ezért most, amikor hazaértünk, akkor úgy döntöttem, hogy most már itt az ideje, hogy meg is nézzem. És nagyon ritka az a helyzet, szerintem tök fura is, hogy ez a film hallgatva sokkal jobb, mint megnézve. Tehát valahogy a látvány az nagyon sokat levesz az egészből. Magam sem értem, hogy miért. Egyébként a Cloud Nine, a film címe az egy mutatványt jelent a félcsőben, vagy nem mutatványnak hívják ezt, hanem kunstnak talán. Szóval egy kunst, amit a félcsőben kell bemutatni. De van benne állatmenhely, mármint kutyamenhely is.
Éneklés?
Éneklés azt hiszem nincsen benne, ha jól emlékszem, nincsen benne. Viszont a lány olyanokat mond, hogy és tönkre ment a legjobb csizmim. Tehát konkrétan csizminek nevezi a csizmáját, és ez nem az egyetlen ilyen túlkapás a filmben. Uh-huh. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon kemény.
Ez egy 6.9-es film az IMDb szerint.
Ezért töltöttem le.
És mivel egy... mivel
3 ponttal több, mint... Igen, de mondjuk ez 3 ponttal több, mint Britney Spears filmje például, vagy 4-jel.
Jó, de tehát és a lányok szeretik tökre. Tényleg sokszor megnézték, és tényleg deszkáznak benne, ami azért menő, egy deszkás lány az menő, a konfliktus ez végül is egyébként tök jó, mert hogy a lány azzal szembesül körülbelül a film első harmada végén, hogy eddig összes versenyét megbundázták, és valójában ő nem is tud olyan jól deszkázni, csak apuci elintézte. És akkor ez neki egy ilyen jelenfejlődést okoz.
Tehát mi a P-ket linkeltél be?
Jelentem, tovább kattingattam ennél a filmnél, hogyha ez tetszett, akkor mit kell megnézned. Ilyen például a 2014-es Csináld magad szuperpasi című film, amelyben kettő darab rendkívül geek csaj katonai szoftver segítségével egy robot pasit csinál magának. A 80-as évben egyszer eljátszották már szexbombázóval és ilyen pattanásos geekekkel. Itt most nők is jól néznek ki benne.
Én ezt lehet, hogy tudom. Ebben szerintem a 10 év van meg a bigyó. Ezt nem kell bevallanom, hogy tudom, kik ezek az emberek, de én tudom, kik ezek az emberek.
Mindenképpen számolod be róla, hogy milyen film, hogyha rájössz, hogy láttad.
Ah, biztos, hogy nem, sajnos. Nem, őket nem ismerem, hála a jó Istennek.
Hosszan tudnék még mesélni ilyen tínézseres, meg cseperedő tínézseres történeteket. Azt hiszem, az például már előkerült itt az adásban, és hogy a YouTube-on milyen elképesztő videokultúra van. Ez sokszor előkerült már, igen, ezzel most nem is jövök elő, de a családunkba beköltözött a ilyen YouTube kihívás videóknak a mímelése élőben. És mostanában a 8 éves lányok ilyen sminkelős kihívásokat játszanak élőben.
Például hát ez csodálatos.
Az egyik fesse ki a másikat csukott szemmel.
Csukott szemmel.
Igen, igen, yes. Igen. És hát végtelen vicces egyébként tényleg. De kicsit azért olyan ijesztő is, hogy ez a eléggé nagyatlan valami szippantja őket befelé, még ha tudom is, hogy ez a beszippantás úgy fog működni, mint egy örvény, lemennek a mélyre, és ott kiköpi őket, és feljönnek. Nem félek, hogy úgy maradnak, de nagyon kemény így a válluk fölött nézni őket. Ja, és bocsánat, azt kell még elmondanom mindenképpen, hogy a... Jó, ez messzire vezet. Na mindegy, hogy egy ilyen régi elhasznált telefonjainkat megszerezték a lánygyermekek. És most mindegyiknek van egy saját androidos telefonja, különböző korúak, amiben természetesen SIM-kártya nincsen, de ha van wifi a közelben, akkor lehet használni zenehallgatásra, meg ilyesmi. És csináltam nekik saját Gmail címet, amit persze illegálisan lehet csak megtenni, de így már majd lassan elérjük azt, hogy nem az én YouTube accountom lesz tele a recommended sectionben ilyen részben bogyó és bogócával, részben fest ki csukott szemmel a haverodat videókkal. És hogy, na jó, az egészből csak azt akartam kérdezni, hogy zene, és hogy a Spotify-on van olyan előfizetési lehetőség, hogy családi csomag, amikor, hát úgy van, hogy az első előfizetés az teljes áru, és az összes további előfizetés az féláron kapható, és talán 6 account vonható így össze a családi csomagba. És egészen értelmes ára van, viszont képzeljétek el, az van, hogy elkészíted a családi csomagot, én ezt elkészítettem, és bevontam az én feleségemet ebbe. És most, hogy a gyerekeknek is elkezdődött a zenei érdeklődése, most őket is be akarnám vonni. Ezt egy módon lehet megcsinálni, ha megszüntetem az előfizetést, és egyenként újra felveszek mindenkit. Tehát lényegében újra elő kell fizetni ahhoz,
hogy...
Karácsonykor egy másfél órát szarakodtam ezzel, összehoztam egy családi előfizetést 3 számítógépre, és ez amikor észrevettem, hogy először csak 2-re sikült regisztrálnom, és hozzá akar adni még egy user-t, akkor közölte a help, hogy mindent megszüntetsz, és ugyanezzel a jelszóval, meg ugyanezzel a bankkártyával visszajössz, akkor majd ez jó lesz.
De ez mi?
Ugye?
Úgynevezett amatőrség.
Hát valamit nagyon elprogramoztak ott a Spotify-eknál, de legalább ott van ilyen, mert ehhez képest mondjuk a Deezernél én úgy láttam legalábbis, hogy nem találtam ilyen opciót, volt ott is valami kis kedvezmény, de nem igazán, úgyhogy így én most a Spotify-hoz láncoltam a családomat. Pedig az Apple Music-hoz is láncolhattam volna, de ahhoz nem akartam láncolni.
Igen, azért
közben találtam neked úgy kedvenc sorozatot, ami a közismert technológiai érdeklődésedet köti össze a gyermekes tartalommal. Pusztán a címért linkeltem ide, az a cím, hogy az eb és a web.
Ez egy kurva jó fordítás viszont.
Az eb dog with és a web.
Dog with a blog. Ez szerintem egy zseniális magyarítás.
Az tényleg, az nagyon szép magyarítás, igen. Dog with a blog. Nagyon jó. És tényleg egy kutya ír blogot, erről szól egy film, sorozat. Elég rémítő.
Igen, van benne két testvér is, de már nagyon régen megy ahhoz képest, hogy mekkora blödli hülyeségnek tűnik.
Kemény. Na jó, azt hiszem, hogy egy kicsit hijack-eltem a show-t a gyerekeim különféle.
És kezd meg csukja be az IMDb-t most, mert kezdek fel.
Már megtettem.
Köszönöm.
Annál is inkább, mert így kudli kiülőként el akartam mondani, hogy csomó minden történt, jól nem beszéltünk egymással itt az interneten. Ez nagyon röviden egy mondatból összefoglalva, UFO-kat fognak keresni orosz milliárdokból Stephen Hawking támogatásával. Találtak egy olyan új elemi részecskét, amit eddig még nem tudták, hogy megvan. Hát illetve 2009 és 12 között összegyűjtötték az adatokat, de mostanáig ráírt kielemezni, azért most tűnt csak fel, hogy ez van. És elküldtünk egy gyakorlatilag egy PlayStation 1-et a Plutóhoz, ami lefotózta jó a körbe, és most küldi haza a képeket.
És szívecske van rajta.
Mármint a Pluton.
Igen.
Ugye?
Ez igen, hogy ügy lesz közel rárakszolni.
Én azt szeretném nagyon tudni, hogy ez tök jó lenne, ha valaki megírná, hogy ugye ezt mindig minden újság megírja, hogy most akkor küldi vissza az adatokat, meg a fotókat a szonda, és hogy ez majd számtalan dolgot fog elárulni a tudósoknak. És hogy egy ilyen listát szeretnék tudni, vagy olvasni, hogy mik azok a dolgok, amiket elárul a tudósok. Miket tudunk meg egy ilyen küldetésből, azon túl, hogy szívecske van a Plutóra rajzolva. Tehát, hogy mely tudományágak és mit profitálnak egy ilyenből, ez tényleg érdekelne, nem trollkodok, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindent kiderül, de el sem tudom képzelni, hogy nem tudom a neurobiológusoknak milyen eredményeket hozhat, vagy a régészeknek, mondjuk érted, ha lefotózunk ott egy dínót, akkor ez tényleg az fejvakaráshoz vezet a elég sok szakmában.
200 kilós sólát konzervel.
Igen, és ilyen, de ilyen horogkeresztes, nem? Tehát, hogy ez a nácik elmentek, és ott megvetették a lábukat.
És építettek egy Jurassic Parkot? Oké.
Okay. Ja, ahol és, a távoli oldalán.
Még ehhez tényleg hozzátenném, de csak nagyon lábjegyzett, hogy az egyik podcastban hallottam most, beszélgettek erről a Plutós küldetésről, és az egyik egyébként jól tehát tudós minősítéssel rendelkező host mondta azt, hogy hát ott nagyon hideg van, több mint 300 fok mínuszban, és akkor én elgondolkodtam, hogy ugye én jól tudom, hogy mínusz 273 fok az a abszolút nulla.
Igen.
Tehát a mínusz 300 fok az lehetetlen.
Hát, vagy Fahrenheitbe számoltak, és az a Fahrenheit, hogy is jön az ki? Hát azt hiszem, a 100 fok a kicsit meleg van kint.
Igen. Az nem egyszerűen az, hogy az magasabban van, tehát ott a mínusz 273 is csak mondjuk mínusz 100. De ezt nem tudom. A lényeg az, hogy szeretném leszögezni, hogy sosem mondjunk olyat, hogy ott legalább 300 fok van mínuszban, mert az lehetetlen.
Egyébként 184-re mínuszra jön ki a mínusz 300 Fahrenheit. Hidegnek hideg. A másik meg azt akartam mondani, hogy amióta láttunk róla jó képet, ott tudjuk például, hogy ilyen izgalmas jelenségek vannak a felületén. Tehát, hogy fiatal hegyek, meg mély árkok, meg ilyesmi, mindenki azt, hogy unalmas labda lesz, ami semmilyen alakú. És ehhez képest volt valamikor történés.
Hát ehhez képest akkor azért mégiscsak sokkal izgalmasabb, hogy valamilyen távcső segítségével találtunk egy, mármint tudósaink találtak egy olyan bolygót, ami elvileg a Földre nagyon hasonlít, és elvileg alkalmas a földi élet kialakulására, vagy a földi jellegű szén alapú élet kialakulására. És akkor ez az igen, tehát ahogy a kelt mutatja, és a kedves néző hallgatók biztos látják, nem sokan, hogy ennél de hát azért ez határeset, mert hogy ugye valójában egy fél pixelnyi. Nem is, tehát én úgy tudom, megint csak egy podcastból értesülve erről, hogy ezt az egészet abból következtettük ki, hogy egy ilyen két pixelnyi dolog elhaladt egy négy pixelnyi nap előtt, és ahogy, tehát amennyi idő alatt, és ahogy kitakarta, és amilyen spektrumú fényt tolt az a két pixel, abból mondtuk azt, hogy ez egy földtípusú bolygó.
És hol van ez?
Ez a Cygnusnak valamelyik bolygója körül kering lakható zónában egyébként, másfélszer nagyobb talán a Földnél, az a baj, múlt héti hír, és ilyenkor már számokra én nem emlékszem. Ami lényeges, hogy két fontos információt nem tudunk még róla, az egyik, hogy egyáltalán kőzett bolygó-e, a másik, hogy van a légköre, de hogy méretéből fakadóan inkább hasonlít a Vénuszhoz talán, ahol viszont szar idő van.
Igen, ott nem laknék.
Tehát ott nem jó lenni igazából, vagy legalábbis kell kalocsni, meg nem kecsúás esernyő. Ami esernyő. Viszont érdekes. Na,
nem, hozzá. Az, ami viszont érdekes, az biztos érdekesebb.
Ami viszont érdekes, hogy tényleg abból tudjuk, hogy egy pötty előtt elhaladt egy másik pötty, és ez az a módszer, amivel a Kepler űrtávcső dolgozik, ami viszont kedves hallgatók, a fiaitok, lányaitok veletek utaznak, most fogjátok be egy kicsit a fülőjüket, stb. Szarja a bolygókat, egészen csodálatos eszköz. Tehát, valamit fellőttünk pár éve, és az ott talált 1000 darab bolygót. a legszexibb dolog, ami most az űrben van.
Csak lábjegyzetként említeném, hogy a szarás kifejezés az egyáltalán nem ilyen 18 karikás szerintem, tehát ezt simán lehet mondani egy családban. Ha egy csomó más kifejezést tudok mondani, amit nem szabad feltétlenül mondani, de azokat most nem mondom, mert vagy nem tudom, még be vannak fogva a fülecskék? Mert az én itthon tartózkodó fülecskéim már alszanak, de egyébként, úristen, de jaj, na mindegy, ez nem tartozik ide szorosan, de képzeljétek el, én azt hittem, hogy mi egy ilyen viszonylag káromkodós család vagyunk, és hogy biztos a gyerekeknek ez olyan nem tesz jót, vagy nem tudom. És próbáljuk visszafogni magunkat, de nem nagyon, mert most már iskolások, és hallanak mindent, tehát hogy így nem pont azzal fogjuk megóvni őket, az, amúgy is attól, amitől nem kell megóvni őket, hogy mi nem káromkodunk, de azért, mit tudom én, van egyfajta ilyen önkorlátozás bennünk, és most voltunk evezni egy csomó hasonló korú, meg kicsit idősebb, meg kicsit fiatalabb gyerekes családdal, ilyen értelmiségi felnőttekkel, és azok úgy káromkodtak, mint a kocsis. De tényleg, tehát, hogy a csomó ilyen beszélgetés volt, hogy mindig ott úgy sertepertéltek körülöttünk a gyerekek, és az, ahogy mi magunk szoktunk beszélgetni kocsmában 8 sör után. És így azt figyeltem, hogy így elfelhősödik-e a homloka a gyerekeknek, de lényegében egyáltalán nem zavartották magukat. Nyilván az ő gyerekeik azok megszokták, az én gyerekeim meg nem tudom, máshol hallhatták már korábban. De például egyszer sem kértek értelmezést bizonyos kifejezésekre, ami hát az jó hír.
Na, azt pedig megnéztem volna.
Nálunk ez szokott lenni, tehát szoktunk értelmezni olyan kifejezéseket, amit az ember nem szívesen értelmez egy 8 évesnek. Van ebben egyfajta rutinunk, de mondjuk a legkedvesebb barátomnak az evezéseken gyakran alkalmazott 7-szer baszott pápaci kaparós lófasz kifejezését. Azt ugye magam sem értem, csak tudom, hogy ez aztán a szép mondás.
Igen, de engem is ez a része érdekelne, ami azért sokszor összetűzött, képies, nem tudom minden, hogy azt, hogy magyarázod meg.
Hát a pápoc az egy helységnév. A kaparósat én se értem, a lófasz meg az, ami a lovon van ott hátul a két lábon.
Engem az érdekel, hogy kifűzte viszont, mert az általános aranytat csak fel kéne ebben oltani.
Oldani.
Hogy mondod, hogy ki?
Hát, hogy kifűzte 7-szer.
Ja.
Van erre egy ember, vagy egy ilyen érdemes népművész, akit az állampénzéből fizetünk, hogy lófaszt fűzön? Vagy esetleg ilyen hétvégén közösségi alkotőkör és dalárda jelleggel emberek.
Libatömés mellett.
Emberek dalárda jelleggel lófaszt fűznek.
Igen,
ez elég szürreális önmagában is.
Ezzel valószínű, hogy meghirdettük az első gyermekre ez a versenyünket, kedves állatok, ha...
Csak ügyesen magyarázzátok el a gyerekeknek, mert ugye még be van fogva a fülük, tehát a értelmezéseteken keresztül kell a gyerekeknek ezt megrajzolnia.
Kicsit olyan lesz ez, mint az a játék, amikor sorban állunk, és mi egy uh-huh. kifejezés sugunk a szomszédunk fülébe, és a sor végén mi jön ki belőle. Nagyon várjuk akkor a rajzokat.
A borítékre írjátok rá.
Címbora.
Azt inkább nem, de most még ezzel viccelünk, 5 év múlva ülünk molesztálásért, nem?
Hát egyébként manapság inkább azt kéne állni, hogy címbi, Y-nal.
Sőt, egy műsor a köztéve span néven.
Tényleg? Az menő.
Amiben egy közepesen rossz szlemek mennének ismert költők verseire. Uh-huh. Dobozgitárral.
Na, ne rosszalkodjunk tovább. Össze-vissza kalandozunk ahelyett, hogy mobiltelefonokról beszélnénk végre.
De rendes emberek.
Ez sem az.
De hogy még mielőtt itt a komoly dolgokba belevágnánk, én azt akarom megkérdezni, hogy milyen elemi részecskét találtak a tudósok. Nem tudom, van neve?
Van neve. Azt mondja, hogy pentakvark volt a neve, de most kigulizom neked.
Egy ötágú kvark?
Igen. Én különböző... Két elképzelés is van, hogy hogyan nézhet ki. Az egyik az, hogy kettő közelebb van egymáshoz, és a másik három egy picit elkülönül ilyen fújok rátok jelleggel. A másik az, hogy mind a három egyszerre van berajzolva egy ilyen demoszén jellegű gömbbe.
És ez egy nagyon
kicsi. És nem is az dolog. Érdekes benne, őrültesen kicsi. Aha. Hiszen 5 darab kvarkból áll.
Aha.
Ami igazán vicces volt ebben az egész sztoriban, mert az, hogy mire megyünk ezzel, az még így nincsen annyira meg, vagy hogy lesz 360-nak ennyire pent a kvarktól. Az, hogy ott volt az adat, és egyszer csak így kiesett belőle, mert addig más kerestek benne.
Ja, hogy a big data elemzések egyszer csak eljutottak oda, hogy és akkor hát itt jól látszik, hogy van egy ilyen dolog. Már csak nevet igen, kell neki adjunk.
3-4-5-ször szételemezték azt az adatbázis, mert egyszer már azt mondták, hogy megvan a pentakvark, és mennyire királyok vagyunk, aztán kiderült, hogy nem annyira lett meg. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik ez, hogy a CERN lementi az Isten összes adatát, aztán elkezdenek benne turkálni, aztán 5 évvel később valamit találnak benne, és így működik most a tudománynak az egyik sarka. És persze a Kepler sem annyira csinál már fotókat, és már nem azt a programot csinálja, amivel mostanában bolygókat találnak, hanem eddig csak simán toltotta le a világba az ezeket, a adatot, és most emberek dolgozzák fel. Mindegy is. Rácsodálkoztam arra, hogy a Big Data-t már akkor csinálták csillagászok, amikor még nem is így hívták az egészet.
Igen, ez érdekes. Na jó, de én szeretném most már kikérni az emberiség nevében, hogy ennek a végtelen matrioskának legyen már vége. Mégse lehet, hogy minden részecskében van egy kisebb részecske, és az így megy az idők végezetéig.
És még mind kézzel festett?
Egyszer legyen az, hogy megtaláltuk a exokvarkot, és annál nincs kisebb. Tehát az már nem áll semmiből. Vagy igen, valahogy így képzelem el, hogy ez nem áll semmiből.
De én nagyon sokáig azt hittem, hogy egy csomó dolog úgy van, hogy ilyen kvantumos természetű, és csak bizonyos méretekben létezik, és az alatt nincsen. És tegnap rendeltem a pizzámhoz egy dobozos sört, ami 4 decis volt.
4 decis dobozos sört?
4 decis dobozos sört, a világba vetett hitemet
hoztattam el. Meg a, nem tudom, 2 literes helyett 1,75-ös kóla.
Jaj, ne is mondjátok, hogy most vettünk francia drazsét, és hát harmad annyi volt benne, mint gyermekkorom francia drazsét.
A régi jó dolgokból nem maradt semmi.
De ne, igen, pont ugyanolyan íze volt. Egy az egyben olyan íze volt, mint a régi francia drazsének, csak sokkal kevesebb volt. Úgyhogy a régi jó dolgokat dupla áron, vagy hát nem, inkább 10-szeres áron, de alacsonyabb kiszerelési egységcsomag árusítják.
Az igazság, hogy én a 4 decisernek speciál örülök, mert én annyit kényelmesebben megbírok inni, mielőtt kimegy a szénsav belőle. Nekem az jó.
Igen, mondják, hogy az igazi urak, vagy hát nem, az most itt nem állja meg a helyét, az igazi sörsznobok, azok csak pohárral isznak sört. Pont azért, hogy a szénsav ne távozzon, vagy nagyon gyorsan kell meginni ezt a korsót.
De akkor üvegből se isznak? Vagy ez már tényleg paraszt dolog?
Hát üvegből, azt tényleg, hát azok csak a parasztok isznak belőle, meg én. Hát az illet.
Mondod ezt a gyönyörű mivel boros poharaddal.
Igen. De tehát egyébként az igaz például, hogy mondjuk így esténként, hogyha meginnék egy pohár vörösbort, akkor az lényegében sose fordul elő, hogy egyenesen az üvegből iszom.
Jó, az igen. De ugye általában bort üvegből inni az más, mint sört üvegből.
Tehát, hát hogy... nekünk ez a szocializációs keretünk, de tehát aki nyilván, aki azt szokja meg, az meg az nem ciki. Na, de tényleg félre az életmód rovattal, eleget beszéltünk már lifestyle-ról. Itt az ideje, hogy a geek kultúra kegytárgyai és szertartásai felé forduljunk, ahogy ezt a podcastunk jelmondata elvárja tőlünk. És beszéljük meg azt az újítást, aminek segítségével le lehet tekerni a hangerőt a világon.
Én még nem döntöttem, hogy szeretem egyáltalán ezt a remek terméket, amit szerintem te hoztál.
Én hoztam, igen, bár egy Doppler Labs nevű startup fejleszti, és lényegében egy olyan wireless fülbedugható hallgatóról van szó, aminek a fülből kilógó része az egy mikrofon, mondjuk tulajdonképpen, és azt tudja, hogy ami bemegy a mikrofonon a fülünk felé, az mire átjut rajta, addigra módosítódik. Ezt egyébként az okostelefonunkkal lehet vezérelni, és akkor azt lehet vele csinálni, hogy például levesszük a hangerőt, hogy feltekerjük a hangerőt. Tehát jobban hallunk, vagy rosszabbul hallunk, de ez mind semmi, mert hogy ilyen hangmérnöki eszközöket lehet ráereszteni arra, amit real-time hallunk. Tehát például bizonyos frekvenciákat, vagy ilyen hangrészleteket lehet szűrni. És ez így persze nem tűnik túl értelmesnek, de amikor mondjuk azt képzeled el, hogy egy tengeren túli repülőút során használod ezt az eszközt, és a gyereksírást teljes mértékben ki tudja szűrni. Tehát van egy alapzaj, amit nem vesztesz el, de a gyereksírást, mondjuk akár a hajtóműveknek a brummogását, azt ki tudod szűrni. Azért az elég menő. És egy csomó ilyen alkalmazást el tudok képzelni. De hogy való igaz, hogy ahogy Kelt mondja, ez nagyjából az implantoknak az egyik ilyen, már ilyen nagyon kézzelfogható megvalósulásának látszik, nem?
Még egy picit disztópikus, hogy mindenki a saját formájára szűri a világot.
Hát most is ezt csináljuk a Facebookon, nem?
És azt sem szeretem, hiszen nagyon kevés kivételtől eltekintve mindenki a saját barátaival vitatkozik farságokról, és nem beszél olyan emberekkel, akik ellenkező véleményen vannak.
Az életem. De és azt mennyire gondoljuk, hogy ezt tényleg meg fogják tudni csinálni, mert ha jól értettem, a székben az volt, hogy a zenés az már megvan, és amúgy meg így, nem ez még nincs, de majd tökre majd az inkubálós, most akkor ez lesz tényleg? Ez egy nagyon jó
pitch. Hát hangmérnök vagy... meg tudja csinálni a stúdió eszközein, úgyhogy már csak össze kell tolni kicsire, hogy beférjen a fülembe.
Tegnap voltam egyébként egy sajtóbeszélgetésen, ami holnap délutánig embargós, úgyhogy azt milyen sajtóbeszélgetés volt és miről szólt, azt én nem tudom elmondani most adásban. Ellenben volt egy olyan félmondat, amitől úgy elkezdtem fülelni, mint egy husky, hogy és ezt neurális hálókkal csináljuk meg, ami a mobilodon fut.
Igen.
Szevasz.
Igen. Simán. Egy csomó mesterséges intelligencia fut a mobilunkon, nem?
Igen, hogyha kellően alacsonyra tesszük a mércét a mesterséges intelligenciának, akkor az. Ha nem, akkor csomó rendkívül ügyes, előre betanított izénk hálónk van.
A mesterséges intelligenciának a definíciója az, én nem tudom micsoda, csak úgy van egy tippem, vagy elméletem, hogy mi kéne legyen, és az, én azt gondolom, hogy azok a fajta rendszerek, amik tanulni képesek, és aztán a tanult tudást alkalmazni tudják egy odaillő helyzetben. De ez tényleg, ez a mesterséges intelligencia?
Ez egyrészt nem tudom, másrészt ez a rendszer, ez például nem tanul tovább. Be van tanítva egy adott tudásra, ott azt mondták neki, hogy jó van Sándor, akkor ezt csináld most a mobilabban, ameddig a világnak vége van.
Jó, ez nem tanul, de a Shazam az mondjuk tanul, vagy a Siri, vagy a Cortana, ezek tanul.
A másik meg, ami miatt mondjul is.
Nem, hogy ez most lehet, hogy nagy hülyeséget mondok, de hogy az, ahogy egy app tanul, az szerintem nem az a fajta tudás, amit a mesterséges intelligenciára gondolunk, mert hogy nem az van, hogy új típusú dolgot tud csinálni, hanem van néhány skillje. Tehát most nem biztos, hogy ennek van értelme, amit magyaráltok, de hogy én azt ilyen másfajta izének érzem, hogy a, nem tudom, az információkat, amiket belétolnak, azokat jegyez meg, és azokat használd fel, de az nem ugyanolyan tanulás, mint ahogy egy agy tanul.
Nem emberi értelmű vett intelligencia.
Igen, tehát, hogy az...
És messze vagyunk.
Megnéztem közben a definíciót, és három attribútummal azonosítják a mesterséges intelligenciát. Ebből az egyik az a tanulás képessége. Tehát, hogy a viselkedését célszerűen és megismételhető módon változtatni tudja. A másik az, hogy állandó emberi beavatkozás nélkül képes legyen válaszolni környezeti behatásokra. Tehát magyarul interakcióba tudjon keveredni a környezetével. A harmadik az meg mindegy. Hogy tudjon hasonlóan viselkedni, mint egy természetes intelligenciával rendelkező élőlény.
Ez elég vég dolog, hogy hasonlóan viselkedni.
Hát igen. Na jó, de mondjuk a másik kettő, tehát a tanulás meg a környezetre való reakció képessége az már valami is ilyen alapon mondjuk egy drón, az abszolút. Ilyen, vagy egy robotpilóta egy repülőgépben, ami le tud szállni, és ami szélben is le tud szállni, vagy, tehát ami tudja hozzáigazítani a vezérlést az éppen aktuális keresztszélhez.
Hát ilyen, na jó. Viszont bitok régen van olyan célrendszerek, amik tudtak alkalmazkodni a környezethez, mert amúgy nem ülnek pontosan csatahajók.
Így, pontosan.
Egyébként ide rángatnám akkor a következő hírt, csak hogy megspóroljak magamnak egy kávét a következő órára, hogy megint jött az a hír, amit fél évente valamilyen elővesznek, hogy neves tudósok a gyilkos robotokkal riogatják az embereket. És ezen mindig őrületesen felháborodok, mert ahelyett, hogy valós problémáról lenne szó, ahelyett jön a Terminátor és mindenkit meg fog ölni típusú hülyeségek ellen megy a lázongás. És amúgy jó nevek vannak ezen a listán, a Hawkingtól a Muskig, de tényleg már... Beszéljünk politikára, sokkal érdekesebb. Nem a Terminátor fog megölni, hanem az, hogy fossá bombáztuk a Közel-Keletet.
Hát igen, és nem tudom, én el sem olvastam a cikket, én úgy éreztem, hogy ez egyszerűen nem ér annyit. Tehát a címből arra jutottam, hogy ez nekem nem kell elolvasni. És erre biztatnék mindenkit egyébként, hogy nem kell félni a gyilkos robotoktól, ez hülyeség. Meg az öntudatra ébredő gépek.
Szólunk, hogyha valakit megölt egy öntudatra ébredő gép, esküszöm. Még lesz egy adás, mielőtt elpusztulunk mind.
Hát ezt ígérjük meg.
Egészen nyugodtan. Egy kevés dolgokat ígérek ennyi nyugodtan.
De ráadásul nem szól, hogy ez ilyen öt sor, vagy nem is értem, hogy ezt így minek.
Hát gondolom annak kapcsán kerül elő, hogy most mondjuk vannak már önvezető autóink, és akkor azok meg tudnak ölni, nem úgy, hogy meg akarnak téged ölni, hanem úgy, hogy elcsesznek valamit a rendszerben. Jaj, hát ide kell hozzam a Jeep nevű autót, meg a Chryslernek egy csomó más termékét. Az egyszerűen csodálatos. Az csodálatos. Képzeljétek, kedves hallgatók, az történt, hogy egy hacker páros, akik már régóta foglalkoznak ilyen jármű elektronikákkal, az azt mondta, hogy már pedig mi a Jeep-ek, pontosabban a Chrysler lényegében összes újabb autóján át tudjuk venni az irányítást távolból, mindenféle fizikai kapcsolat nélkül, és át tudjuk venni az irányítást a gázpedál, a váltó, a kormány, a légkondi, az ajtózárak és mi egyébek fölött. És akkor azt gondoljuk, hogy jó, hát ez tényleg ilyen hollywoodi trash movie, de nem, hanem hogy az van, hogy, hogy ezekben már van egy, azt hiszem, Uconnect nevű ilyen protokoll, ami mobil hálózaton keresztül kapcsolódik valamiféle központi szerverhez, vagy fel az internetre, ezt már nem is tudom pontosan, és akkor így le lehet tölteni zenéket, meg wifi hotspotot tud csinálni az autóban ülőknek a rendszer. Ez mind szép és jó, viszont hogy a tervezők ezt úgy tudták hogy megalkotni, hogy lényegében semmiféle védelmet nem építettek be a rendszerbe, tehát hogy a Chrysler autói, azok ezeket az autókat egy nyilvánosan elérhető IP címmel kiteszik a public internetre, és be lehet lépni az úgynevezett fejegységbe, és aztán átvenne az irányítást egy firmware csere után az autó összes connected részén. És ez egyfelől ilyen horror persze, hogy meghekkelik az autónkat távolból, és milyen jó kis sci-fi novellákat lehetne ebből írni. De másrészt azt szerintem sokkal érdekesebb, hogy vannak iparágok, akik alkalmazzák a számítástechnikát, de egy nagyon-nagyon basic szinten. Tehát, hogy így nem értenek hozzá.
Ez benne a legszebb, igen, hogy vannak ilyen, tehát, ja. Jánosom, mi is szokott lenni nálunk a jelszó? 0-0-0-0-0, senki nem fogja kipróbálni. És aztán időnként kiesnek a szekrényből ilyen dinoszaurus csontvázak, és vissza kell hívni 1,4 millió autót, hogy szoftvert frissítsenek rajtuk.
Igen, az állandó internet kapcsolattal rendelkező autón nem tudnak semmi szoftvert frissíteni online, hanem csak a szakszervízben, vagy egy pendrive-ra kimásolva. Mert hogy, de ez is érdekes, hogy ugye azért nem, mert hogy persze az autó alkalmas lehetne arra meg az ő kapcsolata, hogy azon keresztül frissítsük a szoftverét, de hogy a Chryslernek magának nincs olyan infrastruktúrája, amivel ezt a szoftver frissítést disztribútálni lehetne az internet felé.
Ez nagyon ciki.
Az egész halál ciki, igen. De mondom, abból a szempontból tanulságos, hogy azt gondolnánk, milyen IT-val fertőzött emberek, hogy hát ilyen alaphibákat nem követnek el, és nemrég beszéltünk arról, hogy valami navigáció kapcsán derült az ki, hogy mennyire nem értenek az autógyártók az ilyen szoftverek, meg GPS kezelés, meg ilyen témákhoz. Most az is kiderül, hogy a biztonsághoz sem semmit. Szóval, hogy egyszerűen tényleg van az, hogy bizonyos iparágokban nem értenek ahhoz, amiről azt gondolnánk, hogy már mindenhol értenek hozzá. Jó lesz erre vigyázni.
Előbb, azt hiszem, nagyon távolról kapcsolódik, meg nem is egy olyan anyag, amit előre bedobtam az adásnapról, csak én ajánló jelleggel, hogy a Macej Cseglovszkinak, aki a Pimbor nevű rakd el a könyvjelzőidet, és én becsület szóra megőrzöm neked szolgáltatásnak a mestere, tulajdonosa és fejlesztője, és én neki az ügyfele vagyok, és nagyon szeretem, amit csinál. És neki van nagyon izgalmas meglátása időnként, és volt egy 2014. szeptember 9-es beszéde az interaktív dizájnról, aminek az volt a címe, hogy a webdesign első 100 éve, és elindul a repülőgép fejlesztéstől, meg hogy mit gondoltak a 50-es, 60-as, 70-es években arra, hogy mi lesz most a repülő, és ehhez képest a Boeingnek a 787-ese az rohadtul nem az, és nem megy 10 millió méter magasan, és nem megy 3-akkal, mert rájöttek, hogy nincsen szükség. És amikor felépített ezt teljes konstruktot arról, hogy milyen hitek vannak egy-egy technológiában arról, hogy mi az ő jövője, akkor előveszi a webet, és most ez a három trend, hogy a szoftver megeszi a világot, meg fogjuk javítani a világ összes problémáját szoftverrel, még ha nem is az okozta, és volt egy harmadik, és ja igen, a feltöltjük magukat a routerbe, és mindenkiből ez egy éteri lény lesz. És akkor nézzük azt, hogy ez a háromból kettő sem kompatibilis egymással, de csak hogy mit szeretnénk csinálni, és lehet, hogy közben jó weblapokat kéne amúgy. Az egyik legérdekesebb dolog, amit olvastam az elmúlt héten, pont azért, mert a szoftver megeszi a világot sem működik, hogyha egyszer mindig szarul csinálja.
Kicsit olyan nagyon látványos a párhuzam a repülőgépek fejlődése és a szoftver, vagy az IT, vagy ICT szektor fejlődése között, de szerintem durván csúsztató. Mindegy, ettől még az egész cikk valóban nagyon érdekes. Azt tényleg vicces végignézni, hogy mondjuk az utasszállító repülőgépek mennyit változtak az elmúlt 50-60 évben, és hát tök keveset. De azért szerintem ez nem ugyanaz, vagy szerintem nehezen összevethető a web szerepével, meg működésével. De ettől még a cikk tele van nagyon vicces, illetve elgondolkodtató állításokkal, úgyhogy mindenképpen megér egy olvasást, ha más nem azért, hogy lássuk, hogy mi az, amivel nem értünk egyet, hogy mi az, amit mi cáfolnánk, vagy ezzel és azzal vitatkoznánk. Mindenképpen ad egyfajta ilyen insightot ennek a pasinak a feje belsejéről.
Hát plusz rávilágít arra, hogy ha jövőképekkel játszunk, akkor rendelkezzünk el egy sajáttal. Vagy legalábbis végig gondolni azzal, hogy szerintünk mi a technológia szerepe. Mint ahogy a Chrysler sem nagyon gondolta végig, hogy mi a technológia szerepe az ő autójában, aztán csodálkoztak, és elkezd menni balra és visszavált kettesből.
A visszavált kettesből jut eszembe, hogy itt ennek a előbb említett cikknek, ami a webdizájnálása 100 évéről szól, van egy nagyon vicces megállapítása a legelején, az Il-62-es nevű szovjet repülőgépről beszél, és azt írja, hogy ez annak a szovjet dizájn megközelítésnek egyében született, hogy addig adj hozzá hajtóműveket, amíg fel nem száll. És ez tényleg, tehát az oroszok tényleg ezt csinálták, hogy ez a mindegy, hogy aerodinamika, vagy mit tudom én, nem kell ezzel annyit vacakolni, tegyünk rá még 4 hajtóművet, és akkor valahogy majd csak felemelkedik lényegében, egy téglát is fel tudnánk lőni, elég sok hajtóművet teszünk rá. Ez valóban elég sokáig egy létező megközelítés volt.
És hát fel is szeretnék ezt a 4 hajtóművet a gépnek a fenekére, ennek megfelelően, hogyha megfelelően fújt a szél, akkor magától is emelkedni kezd az orra.
Igen, ez az Il-62 egy elég problémás szöplő volt.
Ott is akkor jó ötletnek tűnt.
Még azt a disclaimerbe be kell írjuk, hogy ez a cikk egyébként nem rövid, hanem inkább hosszú. Ennek szellemében tessenek hozzá kezdeni, de tényleg megéri, nagyon vicces.
Erre egyébként volt egy válasz a Twitteren, amikor panaszolták, hogy ez long form, és erre időt kell szánni, hogy ő alapvetően elég sok orosz irodalmat tanult, és az a hosszú, ahol a 150. oldalon még nem mutatták be a főhősöket.
Ja, emlékszem, ezt én megnyitottam egy hete, és azóta meg van nyitva. Igen, ismerjük egymást.
Amúgy igen.
És repülőkkel kezdődik, tehát hogy ott én lefagytam egy kicsit, engem járművekkel nem lehet látba hozni.
Ez milyen fura. Hát tényleg a Forma 1 most hétvégén volt ugye a Hungaroringen, a 30. magyar nagydíj, és én azt néztem, és a családom többi egyébként nőnemű tagja hosszan, hangosan és ízesen értetlenkedett azon, hogy mit lehet ezen
szemben. Annál unalmasabb dolog. Jó, mondjuk azok után, hogy azt mondtátok, hogy ti a Top Gun-t is szerettétek, én most már ezt tudom gondolni, hogy unalomról teljesen más elképzeléseink vannak. A Top Gun-nál unalmasabb film kevés van ezen a világon, talán csak a Forma 1, mint olyan.
Hát én azért még megemlítenék néhány fekete-fehér művészfilmet.
Én életemben a legjobbat a Kill Bill-en aludtam, de csak az első 5 percet tudok számolni, akkor egy nő próbált egy autóba eljutni, aztán megjött a pizza futár 7 órával később.
És közben szerette a Top Gun-t.
Én szeretem a Top Gun-t, és szeretek aludni is. Ez talán már kiderült.
De hát egyforma repülők röpködnek keresztbe, aztán pedig unalmas fehéröltönyös emberek azt mondják, hogy én menőbb vagyok, nem, én menőbb vagyok. Aztán repülők röpködnek keresztbe. Semmi nem történik.
Hát a repülők röpködnek keresztbe, az érdekes.
És az egyik belebaszódik egy sziklafalba, de addigra már röpködtek órákon keresztül, mind és mindegyik egyforma, és nem tudod megkülönböztetni, hogy melyik. Mert egyformák.
A fenét, egyáltalán nem egyformák. Tehát szó sincs róla, a nem egyformák. Eleve az nagyon érdekes, hogy az ellenséges olyan kb. Arabnak látszó pilóták által vezetett gépeket is természetesen amerikai vadászgépek.
De akkor még nincs is ellenség. Hát nem az, hogy az első órában még csak a jó fejek repülőgyakorlatoznak? Én ott aludtam el végletesen.
Nem, szerintem mondjuk a 15. percben egy gyakorlaton repülő géppár egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy ilyen ellenséges gépek vannak, hogy sőt, mi több az egyikkel elkezd cicázni, már nem emlékszem, hogy kikivel, de az a lényeg, hogy végül le kell lőni, különben ülőnél le őket, és akkor ebből nagy probléma.
Lehetetlen, hogy ez csak 15 perc.
Az abszolút.
Jó, lát, az egy homoerotikus férfi film.
Igen, sokat röplabdáznak, ez is igaz.
Ha közben Abbát is énekelnének, azt mondom, meggondolkodom az állításon, de...
De azért szóba kerül kinek, mikor a rakétája.
Na, pontosan.
Hát abszolút, sőt, nagyon komoly férfi viszály van. Meg hát, igen, minden szempontból egy végtelen ciki és ostoba film, ezt természetesen elismerem. A Top Gun pilóták új pszichológus, egy bombanő, aki a bombanőségét úgy próbálja, hát hogy ismétlem, csak nem elleplezni, hanem megkerülni, vagy ezt a percepciót gyengíteni, hogy hogy ilyen nagyon szűk ruhákban.
Igen.
Nagyon megalázóan beszél a pilótákkal.
Én amikor hétvégén csináltam a kedves barátaimnak két quizt, akkor volt egy ilyen pont a zenefelismerősben, hogy a világ két legunalmasabb filmje közül, ami a Koktér és a Top Gun, Tom Cruise melyik csodálatos művéből válasszak, és hát nagyon kemény meccs volt. Azt hiszem a Koktér talán még unalmasabb.
A de azért Koktél.
A Koktél.
A zseniális. Én imádom.
Annyira unom. Tehát, hogy Isten. Abban se történik semmi.
Tom Kicsit Cruise több repülő még elfért volna bele.
Szexuális. Eleve ez, hogy nekem Tom Cruise komolyan kéne venni, na jó, tehát, hogy nem. Nem.
Ó, azt a részét értem, de ugye szerencsére nekem nincs ilyen, tehát hogy mondjam, nekem nem próbálják eladni azt, hogy...
Igen, és mondjuk csajokat jókat szoktak belerakni a Tom filmjeibe.
Hát igen, meg...
Ami amúgy szintén zavar, hogy mindig írnak ilyen tök jó csajokat, és így, de hogy lányok, tehát hogy hello, Tom, nem.
Mire gondolsz? Már ez fejezd ki jobban.
Tehát, hogy Tom Cruise rettenetes, tehát, hogy az egész lénye ilyen sármtalan, meg jellegtelen, meg... Nem.
Hát, szerintem ezt azért nem állíthatod általánosan, hogy minden nő
számára nem.
Nyilvánvalóan.
Minden csak is általánosan állíthatok. Ezt nyilván nem állíthatom, hiszen ő nagyon menő volt nagyon sokáig.
És csomóan
pörögtek
rá még úgy is, hogy tehát azok is, akiknek nem volt esélye pénzéből is szerezzenek. Nem tudom. És ráadásul szerintem Tom Cruise a idősebb korára és a furcsa vallási kötődései ellenére az egyik legintelligensebb akciósztárrá küzdötte fel magát az elmúlt években. Iszonyú akciófilmekben remek karaktereket.
Mondjuk, ezt újabban mondják.
Isten, miről beszélsz?
Hát, van az, amit tökre dicsértek, amiben az Emily Blunt-tal van.
Pontosan. Van zseniális film. Ehhez még itt ki kell majd nyitni az IMDb-t.
Az vagy az Oblivion, vagy ez egy másik?
Nem, az Oblivion az egy másik.
Az Oblivion az szenvedélyesen gyűlöltem. Mert Stiffinek sajnos szar volt, a Jack Reacher, ami nem. Azt mondom, hogy könyvnek jobb.
Nem, a Jack Reacher nem volt rossz egyébként. Nem volt egy nagyon jó film, de ugye most nem, de most nem arról beszélünk.
Vagy a Jack Reacher az ilyen vasalós film.
Nem, a Holnap határa az volt a magyar címe.
Ez a Tomorrow, azaz.
Azt nem mertem még megnézni, mert ez egy nagyon jó Sakurazak könyvből készült, és még féle.
Arról szépeket mondtunk.
Nagyon jó film lett, én többször is láttam, és kifejezetten tudom ajánlani. De a Mission Impossible-ok is elég jók, viccesek is, meg jók is valahol.
El kéne hinni a világát sajnos.
Meg azzal nekem eleve az alapszettinggel tökre van az a bajom, hogy volt ez a tök fasz a sorozat, ami lényegében arra épült, hogy van ez a csapat. És akkor ebből úgy csinálunk filmet, hogy a harmadik percben ledarálunk mindenkit, és azt, hogy akkor ez nem egy, az egy másik akciófilm, de én ezt nem szeretem, hogy a lelkét így kitapossuk, és eladjuk ezzel a névvel. Hát ez olyan, mint hogy a szuper csapatot csinálnál úgy, hogy mindenki meghal, és Hannibal megy előre az erdőben egy késsel a szájában. Ez egy másik.
Másik Hannibal, igen.
Igen, én szeretem.
Na, csukjuk be az IMDb-t.
Nem fejtettük meg Tom Cruise szexualitását, azt hiszem.
Hát ez a feleségének sem sikerült, ha jól ha hihetünk a bulvár médiának, de valóban én bátran ajánlom az újabb filmjeit, nem olyan ciki, mint azt most éppen próbáltatok érzékeltetni, kis hülyék.
Amit viszont mesél el, mi szar már megint az Androidban?
Ó, igen.
Mert a saját panaszaimat viszonylag hosszan tudom sorolni.
Szerintem ez most, ha mindenki szembesült, mert azt gondolom, hogy a Füles is megírta, meg a Pajtás és az Ifjúsági Magazin is, hogy van egy Stage Fright nevű része az Androidnak, ez egy lámpalázat jelent, és ez a modul a különféle videóknak az encodingjáért felelős, tehát a videók lejátszási képességét adja ez a modul, és ezen keresztül hogy olyan csúnyán be lehet lépni az Androidba, egy kár tevőnek trükközött MMS segítségével, hogy még csak nem is kell válaszolnod rá. Tehát nem is az van, hogy kapsz egy értesítést egy MMS-ről, és megnyitod, és akkor ott történik, hanem meg se kell nyissad. Sőt, aztán már el is tudja tüntetni a saját nyomát. Tehát ez egy csúnya nagy hiba, és ugye nem is ez a baj, mert ha tudom is én, ez az iOS-ben jelentkezett volna, akkor holnapra kint lenne a frissítés, és nem lenne sem baj, csak hát a szétaprózott Android univerzum miatt annak az esélye, hogy ez a javítás, amit egyébként a lényegében a publikálás napján már elérhetővé is tett a Google, hogy ez így a különféle gyártók által a régi-régi telefonoknak a már nagyon régen nem frissített szoftverébe is belekerüljön és disztribútálódjon és azokra a készülékekre, ez majdnem lehetetlen. Vagy hát esélytelen sok éven át nincs rá semmi esély. Úgyhogy nem ez lesz a megoldás, viszont azért van megoldás, az Androidban be lehet állítani, ne fogadjuk automatikusan az MS-eket. És ezzel úgy nagyjából ki is védtük ezt a stage fright vírust.
Melyik volt az év, amikor utoljára kaptatok MMS-t?
Komolyban, ezt akartam pont kérdezni, hogy...
Én rendszeresen szoktam.
De jó Isten!
Az a... Nem tudom, mert ezt... Tehát a párkapcsolatban élők azok tudják, hogy bizonyos viszonyokban előfordul az a helyzet, hogy az egyik fél elmegy ruhát vásárolni, de úgy szívesen megkérdezni a másik véleményét, és ezért a próbafülkében fotózza magát a kiválasztott ruhában, és aztán azt mielőbb eljutatja, és akkor ezt lehet persze... Lehet hangouts-on, lehet e-mailben, de...
Nem hangouts-on, mindig mindenki fönn van?
Hát... Nem, a hangouts-on elküldött üzenetek és hangouts-on megérkező üzenetek közt jelentős eltérés van az elküldöttek javára.
Jó, te fura vagy, tehát hogy te ki szoktál onnan jelentkezni, és ez összezavarja a rendszert, ami... Értem, hogy ez nem ideális, hogy az emberek néha kijelentkeznek, és ez neki rossz.
Egytől de... eltérő számú eszközön van, én is érzem, hogy ez hiba.
Nekem is, de mindegyik mindig online.
A lényeg az, hogy a stage fight elleni védekezés az, hogyha kikapcsoljuk az automatikus MMS fogadást, és akkor már is nem kell nagyon parázni. De, és ez még egy felvetendő kérdés, hogy találod meg az automatikus MMS fogadás kikapcsolását? Hát, hogy állnál neki? Ezt kérdezem én tőletek.
Hát a settingsben valamit. Igen.
Ugye Androidra szocializált ember azt gondolná, hogy bemegy a settingsbe, aztán ott megtalálja a MMS izéket.
Hát, hol van a telefonom?
Mert ugye az Androidnál azért azt meg kell tanulni, hogy egy csomó mindent a settingsben lehet állítani, de más dolgokat meg nem. Tehát például a levelezésre, az üzenetküldésre, a telefonálásra vonatkozó dolgokat, azokat a megfelelő vonatkozó alkalmazásnak a három függőleges pöttymenüjében elérhető settingsből lehet állítani.
És ráadásul
ez a settings úgy is néz ki, mint a fő settings, csak nincs ott, tehát hogy onnan nem érhető el, hanem tehát a telefonálásra vonatkozó dolgokat. A telefonálás appból lehet intézni, SMS-re, MMS-re vonatkozott az messaging abból, és itt tovább.
Hú, én is ezzel nagyon sokat kínlódtam is, amikor azt szerettem, hogy csak az SMS hangom legyen más, és az összes többi pittyanás az meg. Amíg ezt meg, de most kikapcsoltam.
Mondjuk, és ehhez képest pedig a legtöbb applikációnak a mondjuk a notification-jeit, azokat nem az applikációból lehet állítani, hanem beállítások per applications per notification, vagy valami ilyesmi.
Igen, ehhez még kéne az, hogy a Google egy kicsit egyrészt fasisztább legyen a külső applikációgyártókkal, másrészt mondjuk előtte lehetne saját világán belül is konzisztens. Nem tudom, próbáltak-e már ilyen Google settings-eket elérni a saját telefonotokon belül. Ott legalább három hely van, ahol nézni lehet a célapplikációnak a beállításai, a Google settings nevű app, ami a jóisten tudja miért van, meg a nagy beállítások, ahol szintén nincsen jellemzően.
Ugye ez kicsit olyan nem, hogy nem szakadtak még le az Apple-ről egészen, mert ott ugye tökre van ez, gondolom még mindig, hogy a settings-en belül van az, hogy a notification, nem tudom mi. És akkor gondolom, nem tudom, elkezdték ugyanígy, aztán rájöttek, hogy lehet máshogy is, mert vannak gombok, hogy tudom én.
Nem, szerintem egyébként van egy ilyen belső logikája annak, ahogy az Android fel van építve, csak ez a szokott módon egy ilyen mérnöki logika, nem pedig egy emberi, és nem sikerült a felhasználók észjárásához igazítani a UI-t, hanem ilyen mérnöki módon lehet ezt, vagy sikerült ezt lekezelni, és ettől tényleg teljesen használhatatlan. Holott egész biztos vagyok benne, hogy meg tudnák magyarázni, hogy miért így van.
Néma csönd, menjünk akkor tovább viszont, mert van kettő világnap jellegű hírünk.
Hát sőt,
az egyik az ennyire rendszergazdákat, hogy meg is ünnepeljük őket.
Igen, mert most pénteken, azaz június, vagy július 31-én Sysadmin Day lesz. Azaz rendszergazda világnap, ami arra szolgál, hogy megszeretgessük a rendszergazdáinkat. Nem volt ez régebben úgy, hogy ölelj meg egy rendszergazdát? Nem volt ilyen világnap?
Lehet, hogy azóta már nem szeretik ezt.
Ja, azóta már elsegetnek.
Valaki tényleg megölelte őket.
Igen, ez így nagyon nem passzol a sztereotípiával, hogy...
Szóval azért az nagyon tanulságos, hogy teszem azt, mit tudom én, sajtófőnökök világnapja, vagy pénzügyi vezetők világnapja, olyan nincsen. Sysad mindnap meg van, és hogy nekem nap mindnap eszembe jut, hogy úristen, hogy küzdenék meg ezzel, ha nem lennék egy elvetélt sysad mint titokban. És még így is naponta többször kényszerít káromkodásra a technológia.
Úristen, ha nem tudnák rólam, hogy én vagyok a számítógépes ember, mennyire nem kéne ezzel megküzdenem? Van ez a másik oldal ennek a világnak.
Jó, rólam, igen. Ha nem tudták volna, én felkötöttem volna magam. Az volt a legjobb része mindig, amit lehetett csinálni.
Na látjátok, ebből is látszik, hogy sokféle megközelítés van, és mindegyik érvényes, de az, hogy a rendszergazdák egy ilyen, hogy is mondjam csak, az átlag fölé emelt érdeklődésre ácsingózó, vagy nem is ácsingózó, hanem hogy, tehát, hogy ezt megérdemlő szakma képviselői, az biztos. A számítógépek elég áthatják a világunkat, de hogy ezek működjenek is, ehhez tökre kellenek a rendszergazdák. És igazándiból minden egyes Android telefon mellé kellene állítani a rendszergazdát, csak sajnos ezt a Google nem adta oda.
Hát, vagy minden Android fejlesztő mellé egy ilyen kommunista bajszos rendőrt.
Vagy egy digitális közmunkást, amit most a Baja Ferenc felvetett, és aztán hosszan csapkodták egymás hasát a nevetéstől a hallgatóság informatikus tagjai. De tényleg az milyen érdekes lenne, hogy minden Android telefonhoz lenne egy ember, aki fel lehet hívni, és akkor ő elmondja, hogy hogyan kell beállítani a nem akarok automatikusan MMS-t fogadni funkciót.
De tényleg, tehát a Siri, meg az összes több ilyen fejlesztés, ami emberóra, meg természetes nyelvfeldolgozás, meg ilyen nehéz dolgok, amiket az embereket kell képezni, ahelyett járna a telefonhoz egy János, aki beírja a naptáramba, hogy péntek 3 fogorvos.
János, kérem, írja be a naptáramba.
Igen.
Igen, de ez két tök más vonal. Tehát az, hogy írja be a naptáramba, meg az, hogy nekem meg kelljen tudnom beírni a Google-be ezt, az tök más.
János, hol van egy pizzeria 50 méteres körbe, szaladjon már körbe.
Igen, tehát hogy én ezektől megőrülök, hogy ezeket a teljesen triviális önálló dolgokat emberek nem hajlandóak megpróbálni se. Ez engem
amit
megfrusztrál.
Mindig elmondanak egyébként, ilyen tanítsanak lányokat programozni, jellegű csoportok, és az ilyen legnagyobb tanulság ennek az egésznek szerintem az az, hogy az embereket valahol lenevelik a megpróbálod, és maximum elbaszod, aztán újra megpróbálod máshogyan típusú gondolkodással.
Hát nekem, amikor még jelentkezgettem állásokra, akkor az volt a legizébb, amikor írtam a CV-met, hogy így, hogy kell a CV-be azt beleírni, hogy leszarom, hogy nem értek hozzá, ide adod, megtanulom. Tehát, hogy ezt a mondatot nem írhattam bele, de hogy ezt hogy adod át? Hogy így egyáltalán nem félek tőle, be fogom írni a Google-ba, hogy mit kell megnyomni, és meg fogom oldani. Mert ez tökre nem egy létező feature.
Igen, mert azt szokták írni, hogy felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Igen, Office. Vagy
ami nincsen benne semmi.
A Feri beszél, és nem halljuk a Ferit.
Nem halljuk, szólunk is.
Tökre beszél. Feri, nem hallom.
Tökre nem beszéltem, és most, hogy beszélek, most már hallottok is engem. Az mondjuk igaz, hogy kikapcsoltam, hogy font egy pillanatra.
Mint a tátoktál volna, olyan volt.
Ja, az csak levegőt vettem.
Mint a Hallak a Duna TV-n.
De van még egy világnap, ha jól látom, de azt nem értem.
A világ 7 igazából. A Dota 2 nevű számítógépes játék, ami a foci, a sakk és az emberek megölésének a bájos egyharmad arányú keveréke. Annak most van a világbajnoksága. Ez egy rendkívül izgalmas MOBA típusú játék. Ez a bázis már fel van építve, időnként onnan jönnek dolgok, meg te legyilkolsz más lényeket a pályán, és akkor fel szinteket lép a hősöd. Majd egy idő után találkoztok a másik csapattal, és megpróbáljátok kinyírni az ő bázisát, amit nem tud újraépíteni. Nagyon röviden ez a játék. Hú, én maszos felbontom neked.
Hát nem muszáj felbontanod egészen a apró cafatokra.
Passive Online Battle Arena.
Igen, azt
nem
tudom.
Multiplayer?
Hogy multiplayer lehet. Igen, azaz.
Tehát, hogy sokan az arena az egy kicsi... nem mesterséges az intelligenciák és egy zárt környezetben egymás ellen meg a célért is kell harcolni. Jól?
Egymás ellen segít. Két csapatban hát majdnem Warcraftoznak, legalábbis úgy néz ki, tehát nem ilyen lövöldözős, hanem hős irányítós. És ami igazán izgalmas ebbe, az egyrészt az, hogy a Valve annól, amikor meghirdette ezt a világbajnokságot 2011-ben, akkor bedobott 1,6 millió dollárt a kalapba, hogy ez lesz az első VB-nek a fődíja, ezt osztjuk el a csapatok között.
Wow.
És hogy idén egy picit felmászott, most 17 millió és az apró volt tegnap még. Nagyon feljebb nem fog menni szerintem ez a pénz. Mindenesetre az első hely az 6,3 millió dollárt jelent annak a csoportnak, ez forintba 1,7 milliárd. Tehát, hogy miután vettél magadnak mindenkinek egy darab budai villát, még maradt pénz mellé építeni a János egyet kokainból.
Manapság ki kokainozik már ugyan.
Tényleg? Ez ki van menve a divatból?
Az olyan 90-es évek dolog kokózni, nem?
Hát én nem tudom. És akkor mi van helyette?
Mit tudom én? Pura női nevű dolgok.
Ha van 6,3 millió dollárt, és Herbát meg Katit veszel belőle, de akkor sokkal nyomorultabb
ember van olyan is, általában. Ami... Jó, hát aki Herbát vesz, az igen, de biztos van valami menőbb.
És a másik pedig, hogy élőben lehet nézni egyébként ezeket a játékokat, és hogy egészen szórakozó, tök sportszerű az egész. Szakkommentár, látod, hogy ki jöl meg kit, tök jó.
Mármint rendes szak. Tehát, igen, igen, a játékhoz is ért, meg a kommentáláshoz is.
Igen, igen, igen. Ilyen gamer geekekre adtak inget, meg azt a fajta mikrofont, amit kizárólag musical színészek szoktak viselni a színpadon, és ők itt mondják, hogy és akkor felülről fog pétézni, és akkor tékázza a műfit. És a harmadik meccs után már érted, hogy miről van szó, sőt, tulajdonképpen ennek a lingónak, ennek így van értelme. Nagyon élveztem, tegyen 3 meccset, elkezdtem hinni abban, hogy az e-sport az nem teljesen hülyeség. No, de itt nagyon nagy témáink maradtak, miközben Ferenc lassan kicsúszik a képből.
Csak azért, mert így egyre lejjebb süllyedek a székemben, de a... meg egyébként azért, mert a nagy témák között is az első a Reddit ügy, ami valahogy engem nem érdekel, pedig tudom, hogy nagy ügy, és hogy nagyon sokan pörögtek rajta, de engem valahogy nem zaklatott fel a Reddit ügy, és akkor egyébként hozzácsaphatnánk a Goker ügyet is, mert olyan ügy is volt.
Én a Redditnél már teljesen elvesztettem a fonalat másfél héttel ezelőtt.
Hát ez röviden mondjuk el, hogy melyikben mi történt.
Hát így viszonylag addig meg volt pontosan, amikor az AMA-s csajt kirúgták, és akkor a subredditek elsötétülnek, és aztán kit rúgtak ki, mikor, miért, mi?
Jó, akkor az eleje. A Redditnél voltak mindenféle vezetőcserék, aminek a végén Ellen Pao, aki egy nő, mint a nevéből gyanítani lehet, került az oldal élére. Aki ott megpróbált dolgokat átalakítani, sok mindennel vádolták az oldal felhasználói őt, sok mindent tartott ő magáról, ez a kettő nem feltétlenül találkozott egymással egyáltalán kb. És valahogyan az ő munkásságának volt a közepe az, amikor az IMA, tehát a Én vagyok AMA. Egy valami típusú ilyen közösségi interjú.
AMA, Ask Me
Anything. AMA, igen, közösségi amikor interjú.
Igen.
Aminek ő a fő szervezője volt, ő kirúgódott a cégtől. Ekkor esetétültek a subredditek, nagyon sokan, majd szót követett, mindenki ezt az Ellen Pao nevű igazgatót okolta a csajnak kirúgásáért. Megkapta az összes kötelező ilyenkor szükséges gyűlölködő levelet, a meggyilkollak és utána foglak csak megerőszakolni, tehát kezdve a családot is kiírtamig. Majd azt mondta egy napon, hogy tulajdonképpen ez a cég neki nem ér annyit, hogy ezt tovább hallgassa, és szevasztok.
És mennyire mélyen megértem én őt.
Igen, igen.
Teljesen. Utána az alapítók nyilatkoztak mindenfélét arról, hogy a Reddit akkor most a szólásszabadságnak a bástyája vagy sem, és a szólásszabadságnak része az, hogy valaki mást meg szeretne erőszakolni, miután megölte vagy sem. És ez egész azért érdekes szerintem kizárólag, mert hogy a Reddit egy olyan cég, amiben piszok sok kockázati tőke van, és emellett van egy viszonylag elvadult kisebbsége, akikkel nem tud semmit kezdeni egyelőre. És ebből hogyan fognak úgy kimászni, hogy ne ők legyenek a cenzúrának a bástyája, ugyanakkor ne náluk működjön a vicces niggerek subreddit, arra igazából nincsen válaszuk, és hogy nagyon-nagyon toxikus tud ez egész lenni így ebben egyben. Hoztak olyan viselkedési szabályokat, hogy hát a nőket nem lehet bántani, de azért az niggeres dolgot ezt megtartjuk, de csak az látja, aki bejelentkezett az oldalra. Na most érted?
Én, és nem érzik, hogy ezzel itt ásnak mélyebbre a saját zégben? Ez annyira ciki.
Őrületesen nincsen válaszok arra, mit akarnak ők csinálni világban. Én azt érzem folyamatosan. És ilyen megúszós dolgok vannak folyamatosan.
Nem tudom, és hogy általában nem értem ezt, hogy miért gondoljuk, vagy miért gondolják ők, hogy ekkora közösség fog tudni önszabályozni, úgyhogy az kvázi mindenkinek oké legyen az a szabályzat, amit ők csinálnak.
Ha nem önszabályozó, hanem moderátorokat alkalmazol, az elkezd nagyon sok pénzbe kerülni egy ekkora méretnél.
Az világos, csak hogy közben ettől még az sem megoldás, hogy ülünk és állati reménykedünk, hogy ez a sok kedves internetember, ez majd kedvesen szeretni fogja egymást, és nem vikerezik. Tehát, hogy dehogy nem, ez az internet.
Erről jut eszembe, a múlt hét nagyon jó vicc, azt tudjátok ugye, hogy az angolban egy csomó különböző állatcsoportra van ilyen név.
Persze.
Hogyha varjú, akkor abból a murder, a többes szám, a murder of crows, és itt tovább magyarban is van egy csomó ilyen, a nyáj, meg az összes többi, csak egyfajta állatra használunk. És szembe a Twitteren az a kérdés, hogy hívják azt, amikor a nőgyűlő fehér férfiak kisebb csoport, és erre az a válasz, hogy subreddit.
Igen. Ehhez képest akkor a a megoldáshoz nem jutottunk el, vagy nem is tudom, van valami tanulság, amit le lehet vonni azon túl, hogy tehát eleve, kinek szokás most itt igazat adni, a redditoroknak, vagy a CEO-nak, aki kirogott egy számára nem kedves szerkesztőt?
Nekem az internet egyik nagy kortárs kérdése, és nem is hiszem, hogy választ tudunk ráadni, sokkal gazdagabb emberek lennénk, teljesen más volt, hogy lenne egy olyan válaszunk, amit olcsón meg lehet oldani.
Tehát és ráadásul már a Reddit-től is nem csak az Alan Pau van, hanem már ott több ember mondott névvel dolgokat, és az is egy ilyen nagyon félelmetes hiszed-síszedbe ment át, hogy így most ezzel így nyafasz kezdjek. Nem tudom én ezt hova tenni. Forzasztó gazdag emberek, akik a Reddit-től nagyon sok pénzt kaptak, azok most mondnak egymásra dolgokat.
Hát egyfelől, másfelől meg nem is tudom.
Nem, valahogy ebben sehova
azt én sehova, vagy, tehát azzal nem tudok mit kezdeni, hogyha egy szolgáltatásnak a vásárlói döntenek arról, hogy a szolgáltatást ki csinálja, vagy ki vezesse, vagy ki döntse el, hogy ez jó irányba vagy ott sem. Ez nekem nagyon visszás. Értem, hogy elvileg lehetne benne logika, de a gyakorlatban azt gondolom, hogy valahogy nem lesz megfontolt és objektív döntés, mint hogy most sem volt az.
Az a baj, hogy van egy nagyon jó mondás erre, Gáspár tudnánk, kitől származik, nekem még nem jut eszembe, és vagy Dana Boyd az, vagy nem. Mindenesetre az, hogyha nem moderál semmilyen módon, akkor az a közösség, amit a kommentét között felnő, azért te vagy effektíve felelős. És ez valószínűleg gaz lesz.
Jó, ezt.
Most a gaz definíciójához viszonylag közel járunk, azért egy csomó reddit, és vannak nagyon jók, pont a Google gyűjtött össze egy csomót, ami izgalmas, meg segítőkész, vagy csak furcsán gusztustalan. Nagyon nagy érték termelődik abban a szolgáltatásban, csak mellé járnak ezek az idióták is csatolt értékként. Viszont beszélünk arra, hogy lúzerek azok, akik a nőket gyűlölik?
Jó, én erről szeretek beszélni, ez olyan...
Eleve te hoztad, tehát
igen.
Felkonferálnak, és hát
gyűlök. Ilyen határozottan júlisos téma. Igazából tökre nem meglepő, vagy nem tudom, tehát, hogy lényegében azt kutatták ki nagyon ügyesen, hogy azok az emberek, akik a multiplayer játékokban nagyon trollkodnak a nőkkel, azok szarjátékosok. Ezt egyrészt szerintem mindenki érezte a lelkében, hogy az ember akkor kezd lefelé taposni, hogyha csípésrendben elkezdi a helyét veszélyezve érezni, nincs olyan szó, hogy veszélyezve. Másrészt meg azért lelkemnek ez tök jót tesz, hogy erre kicsit csináltak kísérletet.
Az kár, hogy nem mérték meg a farkukat. Ez úgy
hát,
mert érdekesebb lett volna.
Ugye? De amúgy tehát speciál, véleményében megmérték azt a farkukat, ami releváns egy multiplayerben.
Azt a farkukat? Tehát, hogy igen, de ha már akkor...
Azt kell kicsapnod.
Én igazán nem kíváncsi, hogy van-e egy ilyen... Tehát a sokak által oly sokszor megénekelt összefüggés a farok méret és az önbizalom között. Van-e egy valódi összefüggés, vagy ez csak egy urban legend? Erre kíváncsi lennék, de tudom, hogy nincsen válasz, úgyhogy ez költői felvetést. Az viszont számomra is tök magától értetődő volt, vagy hát így nem lepett meg engem sem. Az derült ki, hogy az igazi nagy trollok azok loser faszkalapok.
Egyrészt igen, másrészt meg tulajdonképpen, tehát hogy engem ez kifejezetten megnyugtat, hogy ez nem ilyen, hogy jó, hát én úgy érzem, hanem így vannak tényleg számok. Hello!
Persze azért nem érdekelne az, hogy más játékban is így működik-e, mert a militáns kisfiúk játékának számító, vagy tűnő Halo 3, az pont egy olyan világnak tűnik, ahová nem mindenki merészkedik be. Nagyon izgalmas részeredmény, csak tovább kéne menni ezen az úton.
Igen, viszont én pont emiatt azt gondolnám, hogy az, aki nőként a Halo-ba merészkedik, az akkor nem bénázik, meg az nem egy casual gamer, mert hogy be nem merném tenni a lábam oda, ahol így joggal beszólhatnak tényleg, mert akkor azonnal, nem tudom, visszahúzom a kurva nagy uzimat.
Mi az, hogy joggal? És hogyha szarul lövök, anyád, én is fizettem érte.
Hát, oké, de szóval, hogy egy kicsit más helyzetből indulunk ebben a... Igen.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy mi az, hogy kurva nagy uzi? Az uzinak lényegében az a lényege, hogy kicsi legyen. Nem?
Nem jutott eszembe más fegyverné hirtelen. Nem na szoktam sok lövöldözést játszani. A paritjámat, mit tudom én, mi a faszán lő az ember ilyenkor.
Hát, ha paritjával lő, akkor nincsen sok esélye.
Igen, az valószínűleg ez kínos ebben a kontextusban.
Hát, ha csak nem pár csöves parítja, mert akkor...
Tényleg.
Nincs az, hogy elfogyóban van az időnk, amit magunkra mért?
Hát, biztos, de. Mert nagyon késő van.
De, én tulajdonképpen, hogyha le kell vágni egy linkre, akkor meg tudom tenni.
Én magam úgy szintén meg tudom tenni. Annál is inkább, mert a miért nincsenek női okos órák témát, azt hosszabban szeretném tárgyalni akár a következő adásban, mert ez egy nagyon meglepő helyzet, és nem látszik, hogy mi lesz belőle a megoldás. Úgyhogy azt én most elengedném, de viszont tudok másikat választani átrelevőkből. És ti?
Nekem nincs több.
Én szinte már ki is választottam.
Akkor neki mély minket se, meg a tókat se kérlek.
Én a elmúlt hét kedvenc Wikipédia oldalát hoztam, amely a spanyol káromkodásokról szól.
Reméltem, hogy ezt fogod hozni.
Az a szép a spanyol káromkodásokban, hogy nagyon sok országban beszélnek spanyolul, és ez fel is bontja azt, hogy mely országban, mely szavak mennyire számítanak sértőnek. És egyáltalán nem egyértelmű, hogy ha valakit pendeholnak hívsz, akkor az, azért valahol megkéselnek, máshol pedig vállon veregetnek, hogy hát igen, öreg buzeráns, jól megmondtad.
Aha.
És emellett, ja igen, tehát van olyan, ami az egyik nyelven losert jelent, a másik helyen viszont, például Mexikóban, nem, Spanyolországban, viszont gyakori és bevett étteremnév. Most képzeld, Mexikó jelme Spanyolországba, miután végig az idén helyi Váci utca, és nézi, hogy loser café, loser bistro.
És figyeled, hogy ebben van baszk? Ez csodálatos, nekem ezt meg kell tanulnom. A leges-legelső References to Sexual Acts az úgy kezdődik, hogy egy baszk szóból származó dolog. Csodálatos.
Csodálatos.
Hát nekem ez a házi feladatom a következő hónapra.
Ezeket mind megtanulni?
Hát mivel a baszkok nem baszkók áramkodnak, muszáj vagyok innen.
És te oda mész Baszkiába.
Oda megyek Baszkföldre. Annyira mókás ez a szó, hogy muszáj így emlegetni állandóan.
És mennyi időre mész oda, Julis?
Hát igen.
Egyfajta kivándorlásnak tekinthetjük ezt, hogy külföldi munkavállalásnak, vagy egy véletlenül hosszú nyúló kirándulásnak?
Tekintsük külföldi munkavállalásnak, és amíg meg nem unom. Tehát, hogy nem nagyon akarok ezen előre mamogni, mert eleve azért megyek ki, mert unatkozom, úgyhogy amíg fun, addig maradok. És azt mondogatom, hogy pendeho.
Pendeho.
Mondhatom.
Tehát azt, hogy öreg buzeráns.
Igen.
Tökéletes. Jó, ha esetleg a kurva anyád kifejezést tudnád, akkor most összekapcsolhatnád az Indiegogóval, és akkor én is megnyugodnék. Spanyolul is el lehet őket küldni a picsába, de csak egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy most...
Miért? Olyan van?
Miért? De?
Nagy hát olyan, mint a mer Franciában, csak miért?
Indiegogo miért? Ez az állításom, és azért mondom ezt, mert azt gondolom, hogy tényleg a végére ért az Indiegogo egy útnak, egy lejtőnek, hogy egész fontosak legyünk, mert hogy most hírlevélben kiemelt projektként mutatták be a világ első motorizált okos esernyőjét, ami hát képzeljétek el, azt tudja, hogy egy motor nyitja ki, és egy motor csukja be, és ezt a motort a Bluetooth-on kapcsolódó okos telefonodról lehet vezérelni. Tehát valaki tényleg szükségét érezte annak, hogy az okostelefonról lehessen ki egy esernyő. És hogy ez önmagában még nem lenne baj, mert bárkinek joga van teljesen hülyének lenni. De hogy az Indiegogo ezt kiemelt projektként hirdeti, az szerintem rendkívül illúzió romboló.
És 109 ember adott rá pénz.
És igen, igen, úgy néz ki, hogy össze is jön nekik, bár mindössze 15 ezer dollárt akartak kérni, és 13-nál tartanak, így azt a 2000-et azt a család barátai összedobják, csak hogy végül meglegyen a szám. Tehát ez így nem lesz probléma, de ettől még úristen.
De az egész startup, és egyébként most már lassan a hardware startup lufi is nekem pont erről szól, hogy már nincs akkora fasság, amire nem próbált volna valaki összekalapozni egy viszonylag komolyabb összeget, aminek a nagy részét össze is adták.
Én ezzel vitatkoznék, nem az összekalapálással, mert az van, hanem hogy már nincsen semmi, amit ne találtak volna föl. Mert hogy...
hát, várjál, bocsánat, ilyet nem is mondtam, csak hogy összes szar feljött már lassan a víz színére, de legalábbis nagyon sok van ott.
Hát ott sok van, igen, de aztán meg nem tudjuk soha, hogy melyikből lesz egy elegáns aranyból kiöntött szarszobor.
Az meg is location trackeli az esernyőmet.
Igen.
Mi van? Veszek és egyet az aluljáróban 800 forintért.
Weather forecast figyelmeztetéseket
nézd,
valahogy.
Ha 2.080.000 forintért megvetted a golyóálló szuper esernyőt, akkor az a legkevesebb, hogy nem lopatja magát.
Hát ez borzalmas.
Igen, igen. Ez tényleg az a dolog, amire nincsen egy érvényes magyarázat. Nagyon nehéz úgy tekinteni a dolognak, bármi értelme van. Jaj, úgyhogy egy kicsit elegem is lett az innováció világából. Úgyhogy a következő alkalommal én azt javaslom, hogy beszélgessünk kizárólag kés élezési technikákról és csomókötésekről.
Bőrcserzésről.
Meg a bőrcserzésről.
Az nem büdös egy egészen kicsit?
Rettenetesen.
Hát a buta bőrcserzés büdös, az okos bőrcserzés az nem büdös, de mi a butára vagyunk most kíváncsiak.
Még egyébként nektek egy záró mondatom, hogy egyébként ez a spanyol káromkodásokról szóló Wikipedia cikknek az egyfajta tudományos csomolungmája. Egészen sokáig kell várni, hogy ez beköszönjön a címbe. Érdemes odáig eljutni. A megállapítás a következő. A fiatal emberek között majdnem minden szót lehet fasz értelembe használni.
Ámen.
Ámen. Ámen. És ez szerintem egy ilyen méltó integetés a kedves hallgatósághoz. Lényegében minden szót használjatok fasz értelemben. Akármilyen választékosan beszéltek, akkor is csúnya beszél lesz az.
Igen, a különösen érdekes megoldásokat várjuk gyermekrajzként vagy szövegként. Esetleg haiku.
Így van. Na jól van, jövő héten újra egy új vendéggel. Most úgy tűnik, hogy ez a vendégelősdi, ez egy állandó elem lesz a műsorunkban, és nem csak, hogy elem, mert ez így nagyon degradáló, hanem hogy egy új, nagyon fontos oszlopa lett a műsornak, aki mindig más versenyző. Köszönjük, hogy eljöttél, Julis.
Hát én is köszönöm, hogy jöhettem.
Gyere máskor is, addig pedig menjünk aludni.
A nyugodalmas jó éjszakát. Sziasztok!
Sziasztok, hallgatók!